Köszöntelek én is benneteket szeretettel ezen a mai alkalmon. Bár a legtöbbekkel személyesen is találkoztam már, de azért most így is mondom innen. Szeretnék egy rövid történetet felolvasni, mielőtt az igehirdetésbe kezdek. Egy híres színész járt így, elég népszerű, humoros is, Tima keresztneve, de mielőtt híres lett, volt komoly botlása is, valami drogügy miatt börtönbe került. Mikor megkérdezték, hogy miképp gondol vissza a rács mögött töltött időre, rövid gondolkodás után egyszer így válaszolt: a börtön volt életem legrosszabb és legjobb tapasztalata. Írt erről valamit. Leírja ezt a börtönbeli élményét. Akkor történt, amikor őrizetbe vették és berakták egy cellába 10 másik férfi mellé. Legszembetűnőbb dolog a cella közepén árválkodó WC csésze volt. Már csak azért is észrevette, mert lett volna egy kis elintézendő dolga a porcelán edény környékén. Tim rámerett a WC-re, felnézett a plafonra, majd vissza a WC-re, végül 10 marcon a társára. Eliszkolt volna, de rázárták a rácsot. Eltökélte magában, hogy nem veszi igénybe a porcelán trónust. Hogy is tudna lekuporodni 10 idegen pillantásától övezve? Arról, hogy ezután mi történt, Tim így számol be. Az emésztés törvényei szerint, ami bemegy, az előbb-utóbb ki is kell jöjjön. Tétován megindultam a csésze felé, de nyomban vissza is fordultam. Na, ezzel aztán nem oldottam meg a dolgot. Halál megvető bátorsággal kiléptem középre, és lehúztam a nadrágom. Abban a pillanatban megindultak felém a cella lakói. Bepánikoltam. Alaptalanul. Ami még ma is meghökkent, a 10 férfi nekem hátat fordítva, kordont formált körülöttem. Miért tették? Tim szerint, mert ők is emberek voltak. Hatalmas felismerés volt az a részemről. Nem csak hozzám hasonló szerencsétlen balfácánok voltak, de emberek is, és körülálltak, hogy békében végezhessem a dolgomat, anélkül, hogy kintről meglássanak. Bölcs megállapítás ez. Mindegyikünknek szükség van ilyen összetartozásra, ilyen kapcsolatokra, hogy amikor szégyenkezünk, kellemetlen dolgunk van, akkor legyenek, akik körbevesznek. Irgalmasan, megértően, könyörületesen, meg alázattal. Mindannyiunknak vannak küzdelmeink, amiket szégyellünk, amiket magánügynek tekintünk. Vannak olyan szégyenletes dolgaink, amiket jobbnak tartanánk, ha nem látnának mások, mint ahogy a nagy dolog elvégzését is, bárcsak senki se látná. Mégis mindnyájan vágyunk erős, mély, testvéri, meg baráti kapcsolatokra is, ahol igazán őszinték lehetünk, ahol megnyílhatunk, ahol levethetjük az állarcainkat, ahol megérzékeljük, átéljük az igazi összetartozásnak az erejét. Ahol félelem nélkül és bizalommal fordulhatunk egymás felé. Ezért mondja Péter apostol, hogy legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ma a gyülekezeten belül testvéri kapcsolatokról lesz szó. És ez az alapigéje az ige hirdetésnek, úgyhogy kérlek benneteket, hogy olvassuk együtt, és ehhez legyetek szívesek, álljatok fel. Péter apostol első levelének 3. részéből a 8. verset olvasom. Legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Uram Jézus, annyira köszönöm, hogy Te ilyen vagy. Irgalommal, könyörülettel, alázattal teli. Köszönöm, hogy ezt átélhettük valóságosan, nem csak a szavak csengésében, hanem a lelkünkben, az elménkben, az életünkön valóságosan megtapasztalva. Kérlek téged, mondd bele most a szívünkbe, amit akarsz, hogy életté váljon bennünk mindaz, amiről te szólsz. Bízunk benned, Uram. Amen. Tessék, kérem, helyet foglalni. Ott a falon csak szavak, ugye? Egyetértők. Soha nem mondaná nekünk Isten, hogy mindig mindenben ugyanazt kell gondolni. Ez nem is azt mondja, nem uniformizálni akar bennünket Isten. Nem azt, hogy mindig mindenre ugyanúgy egyformán legyünk érzékenyek. Ezért talán fontos, amit egyszer korábban hallottam, hogy vannak alapvető dolgok, amikben törekedjünk egységre. Vannak kevésbé fontos dolgok, azokban szabadságra és mindenben szeretetre. Mondom még egyszer, alapvető dolgokban egységre kell törekednünk. A kevésbé fontos dolgokban szabadságra és mindenben szeretetre. Aztán könyörületesek. Az a belső együttérzés, aki szónak az igazi jelentése azt is hordozza, hogy együtt szenvedni. Olyan mélyen együtt érezni a másikkal. Nem csak megérteni intellektuálisan, hanem való belül átélni a másik életében történő dolgokat. Testvér szeretetet talán mondanom sem kell. Szokták mondani, hogy a testvéreit nem válogathatja meg az ember. És nem válogathatja meg a testvéreit a gyülekezetben sem. Oda bele születünk. A Szentlélektől kerülünk bele egy családba. Az én gyermekeim se válogathatják a testvéreiket. Bele születtek. De igen, a szeretet az nem csak valami ilyen kellemes, szirupos érzés, sokszor akarati döntés, világos, belső elköteleződés, amiből cselekedetek fakadnak. Legyetek könnyületesek, vagy irgalmasak. Annak ellenére, amikor esetleg bántás ér, vagy rosszul esik, ami a másiktól jön, akkor van leginkább szükség rá. És az alázatosságról pedig egy helyen azt mondja az ige, hogy tartsátok különnek egymást magatoknál. Helyezzétek előtérbe. Legyen ő a fontosabb, a testvéred. Egészen biztos vagyok benne, hogy Péternek ezek a szavak nem csak csengtek, nem csak egy kivetített betűsor, nem csak egy jól hangzó igazság a fejben meg az elmében, hanem egy mélyen átélt valóság, amit megtapasztalt a bőrén, így emberileg mondva. Átélte igazán és valóságosan. Emlékezzetek csak arra, a pillanatra, amikor a tagadása után a feltámadt Krisztussal találkozott. Hogyan élt át ennek a valóságát? De kezdeném inkább onnan, hogy Krisztus mennyire biztosította előre a hűségéről, a szeretetéről, a törődésről és a megbízhatóságáról, előre biztosította, még mielőtt megesett volna, hogy Péter tagadásba került. Azt mondja neki, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Előre mondta, olyan megpróbáltatás lesz, amin nagyon nehéz lesz keresztül menni. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. És mindjárt utána elmondta, hogy mielőtt a kakas megszólal, háromszor fogsz megtagadni engem. Tudjuk jól a történetből, ez megtörtént. És Péternek az olyan mélységes fájdalmat okozott. A hűtlensége, a félelemből fakadó menekülése, a sírva és zokogva bánta a vétkét. Mikor? Közvetlen utána, mikor találkozott a tekintete Krisztus tekintetével. Így van az egyik evangéliumban leírva, hogy hátra tekintett és meglátta őt. Mármint az Úr Jézus ránézett Péterre. Minden bizonnyal az fájt neki a legjobban a szenvedések közül, amit ő okozott. Ebben a pillanatban bizonyosan. Te megélted már ezt valamikor? Hogy rád néz a Mester, és igazán fáj, ahogy az egyik énekben itt elénekeltük ma többször is. Igazán fáj, amivel őt megbántottam. Ennyi ideje az Úrral járok, és a hűtlenségemmel, a szeretetlenségemmel, az érzéketlenségemmel, vagy a keménységemmel. Nekem az egyik legnehezebb pillanatok ezek, amikor ilyen történik, de mégis a legfelemelőbb. Nem maga, amikor a rosszat teszem, hanem amikor a Krisztus szemével találkozom, az ő lelkével. De nem maradt ennyiben a dolog. Aki szeretné követni, fogom olvasni azt a jól ismert részt is János evangéliuma végéről, amikor ezeket a dolgokat, az egyetértést, az együttérzést, a testvérszeretetet, a könyörületet vagy irgalmat és az alázatot mélységesen átélte. Egy pár héttel ezelőtt volt szó itt már a lábmosásról, majdnem minden hónapban kivetítjük egyszer-kétszer. Nem azt fogom most olvasni, azt úgyis tudjátok. Amikor Krisztus a Mester előre lehajolt és megmosta a tanítványok nálát, közte Péterét is. Hanem a 21. részből szeretnék olvasni. János evangélium a 21. részéből. Az első 14 verset inkább összefoglalom röviden. Kimentek, várva arra, hogy majd egyszer csak újra találkoznak a Mesterrel halászni. Jaj, csináljunk valamit, nem bírom a tétlenséget. Csak üljünk itt, meg várjunk. Ebben a mai pezsgő, nyüzsgő világban mindig kell valamit csinálni. Kimentek és haláztak, de újra ugyanolyan csalódott helyzetbe kerültek a saját hivatásukban vagy szakmájukban, mint annak idején egyszer réges-régen már, 3 évvel azelőtt. Üres a háló, hajnal van, és egyszer csak a parton áll valaki, ég a tűz és megszólal. Van-e valami ennivalótok, fiaim? Ó, nem fogtunk semmit. Na akkor vessétek ki a hálót, mondja a parton álló feltámadt Krisztus. És ott, a saját munkájukban, a hivatásukban, ahol kudarc meg csalódás érte őket, egyszer csak beavatkozik, és a jelenlétével különös csodát tesz. De ami ennél is szebb, amikor kiérnek a partra, ki így, ki úgy, mit lehet érezni kint? Tudja valaki, milyen illatot? Tessék? Sült kal, kenyér, meg sült hal illatát lehet érezni, pedig még a hálót ott húzzák, de már lehet érezni az illatát. Ez a Krisztus. A megfáradt, hajnalban, tehetetlenségtől talán önmagukat rosszul érző tanítványoknak reggelit készít. Kint várja őket a parton. Milyen könyörületes és irgalmas cselekedet. Kimutatja a szeretetét, kimutatja a megbízhatóságát és a hűségét. Reggelit készít a tanítványainak. Aztán a 15. verstől olvasom ezt a részt. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Mielőtt tovább olvasom, kell tudni néhány dolgot itt a szeretlek szóról, ami mindenhol a magyarban ugyanaz a szó lesz. de a görögben nem ugyanaz van, és az Úr Jézus szóhasználatában sem ugyanaz van. Az első szó, amit használ, az az agapé, annak a változata, az az igazi isteni szeretet. És itt úgy kérdezi, jobban szeretsz engem, mint a többiek. Talán emlékezve arra, amikor azt mondta Péter, ha itt a többiek mind elhagynak, én akkor sem. Péter nem ezzel a szóval válaszol, hanem a Fileónak az igei változatával. Azt mondja, hogy kedvellek én, az emberi szeretetnek a szintjével válaszol. Aztán az Úr Jézus tovább megy, és másodszor már nem kérdezi, hogy jobban, de még mindig az agapé szóval. Szeretsz engem? Péter azt mondja, te tudod, hogy kedvellek téged. És harmadszor leereszkedik ugyanoda arra a szintre Krisztus, mint ahol Péter van, és az a Fileó szónak a változatával kérdezi, kedvelsz-e engem? Benn van a könyörület, az irgalom, az alázatnak a mérhetetlen cselekedete. Ha így van, ha ennyi megvan benned, akkor gyere, és ezt a szeretetet mutasd ki a többiek felé, a bárányok felé, mutasd ki a nyáj felé, azok felé, akik hozzám tartoznak. Legeltesd, pásztorold, gondozd őket. Pétert helyreállította. Először a személyes beszélgetésben, aztán a többiek előtt látva, valódi, igazi bűnbánatát korábban, most teljesen helyreállította. Megbocsátott neki, és a jövőről beszélt, hogy mire fogja majd használni őt, miben fogja átélni Krisztusnak a pásztorolását, ráadásul önmagán keresztül. Milyen cselekedet volt ez, ebből fakadó cselekedet. Nem csak szavak, nem csak különböző lelkes vagy kevésbé lelkes érzelmek, hanem a hűségnek, a megbízhatóságnak, a szeretetnek a cselekedete. Péter a bőrén élt át. Az életem leggyönyörűségesebb pillanatai, amikor ilyen történik. Amikor maga eljállít, és lehet, hogy én is megszomorodom, és a könnyek folynak végig az arcomon, mint ahogy Péternek. Átélted mostanában? A bajoddal, a kínoddal, a szégyeneddel ezt. Krisztus egész közel van magához, és azt kérdezi, kedvelsz engem? Kedvelsz? Igen, Uram, te tudod, hogy kedvellek. Na, akkor jó. Akkor jó. Nem azt kérdezi, miért nem csináltad ezt? Miért fogadkoztál? Látod, nem tudtad megtartani. Ez nem a Krisztus szava. Te már csak ilyen vagy, ebből sose változol. Már megint ugyanaz történt. Ez nem az ő szava. Kedvelsz engem? Átélted? Akkor tudod, miről beszélünk. Ha személyesen megtapasztaltad közelről valóságosan a feltámadt Krisztustól, akkor tudod, miről van szó. Emlékezz vissza rá. Kérlek, emlékezz vissza rá. Újra Péter első leveléhez lapozok, hogyha valaki szeretné követni, megteheti. Szeretné követni, megteheti. Méghozzá az első részből fogok olvasni egy pár sort. Péter első levele, első rész, 22. vers. Az új fordítású Bibliában a 262. oldalon van. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre. Egymást kitartóan tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mezővirága. Megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Egyedül Jézus Krisztus vére hitáltal tudja megtisztítani a lelkünket. A hitáltali engedelmesség cselekedetén keresztül. Semmi más nem. Ezt tudjuk, és átéljük azóta is. Az igazság iránti engedelmességgel Krisztus jön, és megtisztítja a lelkünket, a bensőnket. Hogy olyan legyen a testvér szeretetünk, ami képmutatás nélküli, álarcok nélkül való. Hogy ne kelljen bujkálni, ne kelljen egymástól félni, és kikerülni egymást. Az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre, egymást kitartóan, erre nagy szükség van, hogyha mélységes, valódi, igazi, Isten szerint való testvéri kapcsolatokat szeretnénk, barátságokat, mélyeket. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. És oda megy vissza, ahonnan származunk. Na nem a test szerint való születésünktől, mert az romlandó mag. Annak egyszer vége lesz. De Isten igéjétől születtünk újjá, amikor bennünk helyet kapott, amikor bennünk világosságot gyújthatott. És nézd csak, minden test olyan, mint a fű. Ma még van, ma még szép, ma még virágzik, és holnap talán már a helyét sem lehet látni. Ennyire gyengék, törékenyek és ideig óráig valók vagyunk, te is, meg én is. Ezt néha nagyon nehéz látni, amikor valakinek egy ilyen folyamat nagyon gyorsan megy végbe az életébe. De csak ennyi az életünk. Viszont Isten igéje örökre megmarad. Az a beszéd, ami benned életté válik, az örökre megmarad. Az maradandó gyümölcsöket terem a mennybe. Oda a mennybe, amiről Pál apostol ezt írja. Filippi levélből fogok olvasni, aki szeretné követni. 3. rész, 20. verstől. Filippi 3:20. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Igazi állampolgárságunk, igazi hovatartozásunk az a mennyben van. Ha Krisztusnak adtad az életedet, ez így van. Mert Isten igéje kijelenti. És onnan várjuk Krisztust üdvözítőül, ahol az üdvösségünk teljessé lesz. Az egyik vonatkozása az üdvösségnek az, hogy amikor Krisztusra bíztad az életedet, az üdvösséged olyan szinten megvalósult, hogy nem kell félned a bűn ítéletétől. A földi járásunk során, a földi életünk során megszabadulunk fokozatosan a bűn hatalma alól. És amikor Krisztus visszajön, és teljessé lesz, és szemtől szembe valóvá lesz a vele kapcsolatunk, akkor még a bűnnek a jelen valóságától is megszabadulunk. Egyre inkább kiteljesedik az üdvösségünk. Nézzétek csak, ez a gyarló, gyenge testünk, ami porból lett és porrá lesz, egyszer csak átváltozik. Krisztus csodálatos, megdicsőült testéhez hasonlóvá válunk. Nem leszünk mindentudók, nem leszünk mindenhol jelen valók, mint ő. Az az ő isteni tulajdonsága. De a megdicsőült, átváltozott testéhez igen. és azzal az erővel teszi ezt meg, amivel mindeneket maga alá vethet. 3 nappal ezelőtt volt a kereszténység egyik csendes ünnepe. Nem tudom, jutott-e néhányatoknak eszébe. Csütörtökön ez az Úr Jézus mennybe menetelének, kilép a földi korlátoknak, már végső, elmegy a mennybe, és azt mondja, minden nap veletek leszek a világ végezetéig. A hatalom átvétele. És ezzel az erővel, na, miután erről biztosít bennünket Pál apostol, hogy kik is vagyunk mi, mennyei állampolgárok, akiknek ilyen reménységük van, hogy a mennyben olyanok leszünk, mint Krisztus, akkor egyszer csak kezd mélységes szeretettel megszólítani néhány embert a gyülekezetben. És azt mondja nekik, ezért tehát testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Talán nem is kérdéses, hogy Pál apostolnak az eredményes szolgálata mögött egy ilyen mélységes testvér szeretet húzódott meg. Szeretteim, szerelmeseim, akik után vágyódom, akik az örömöm és koronám vagytok, nem csak itt a földi életben, hanem egyszer majd ott a mennyben is. Mert szolgálhatott feléjük. És mikor ilyen mélyen és szeretettel beszél hozzájuk, akkor azért elmond egy-két más dolgot is. Figyeljetek csak! Evódiát intem, és Szüntikét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Nem téged, ugye? Milyen kellemetlen lenne, ha én most itt azt mondtam volna, hogy Evódia, és mondjuk Krisztián, intelek titeket, hogy legyen közöttetek egyetértés. Hú, mi? Ti is pirultatok ettől, amit most mondtam. Belekerült egy nyilvánosan felolvasott levélbe. Szóval nem egy mellékes dolog volt, nem egy teljesen mindegy ügy. Nem okoztam kellemetlen pillanatokat? Köszönöm. Innen van az a szó, hogy évődik. Ismeritek, ugye? Évődik. Valószínű, ők évődtek egymással, Evódia és Szintike. Valami olyan konfliktus volt közöttük, aminek azért hatása volt, de azt látom, hogy Pál apostol egyáltalán nem foglalt állást. Hogy Evódia, neked van igazad, te ragaszkodj az igazadhoz, te meg Krisztián térj meg, mert az nem helyes. Na többet nem megyek arra felé. Értitek? Tehát valószínű nem mély teológiai dologról volt szó, nem hitelvi, nem a gyülekezetnek az alapjait megrendítő dologról volt szó, de mégsem mellékes. Nem foglal állást, azt mondja, téged is, meg téged is, intelek, bátorítalak, kérlellek titeket a szeretettel, legyen közöttetek egyetértés. Mindnyájan vágyunk olyan erős, benső, szeretetteljes kapcsolatokra, ahol nyíltan és állarcok nélkül önmagunk lehetünk. Látom és tudom, hogy ebben a gyülekezetben a Krisztusnak az irgalmas szeretete olyan sokszor és olyan sokféleképpen megmutatkozik. Gazdag ez a gyülekezet Krisztus szeretetében. Gazdagok vagytok, testvéreim, Krisztus szeretetében. Lehet, hogy ők is azt élték meg, hogy most nehéz helyzet volt, hogy feszültségek és konfliktusok voltak testvér és testvér között a gyülekezetben. Talán azt mondta volna Pál apostol nekik, hogy nézzétek. Lehet, hogy ez a krízis az, amiben Isten a testvéri kapcsolatoknak magasabb szintjére akar vinni. Menjél vele! Menjél vele! Vannak olyan testvéri kapcsolatok, amikor, hogy mondjam, szolgáljunk együtt. Vannak közös céljaink, meg közös feladataink. Én megvakarom a te hátadat, meg te is megvakarod az enyémet. Közös érdekünk van. Ezek nagyon jó kapcsolatok lehetnek, de amikor valamiért ezek megszűnnek, akkor utána valószínűleg se telefon, se levél, semmi. Nekem is voltak ilyen kapcsolataim, valószínű vannak is. aztán ennél mélyebb testvéri vagy baráti kapcsolatra is el lehet jutni. Amikor már őszintén elmer valamit mondani az ember a másik előtt, a másik mégsem fordul el tőle. Aztán lehet, hogy lesznek olyan helyzetek, amikor az a kapcsolat mély kríziseket él meg. Amikor lehet, hogy megbántás vagy megbántódás történik. Lehet, hogy valakinek nagyon rosszul esik, hogy én milyen érzéketlen vagyok. Talán sokszor észrevette már, amikor másokkal, de amikor vele is, na az már fájdalmas. És lehet, hogy ő meg olyan, hogyha engem bántás ér, akkor én meg elhúzódok, és inkább távol tartom magam a másiktól. Isten arra hív és arra biztat, hogy tegyünk azért, hogy mélyüljenek a testvéri kapcsolatok. Erősödjön a koinónia, az a belső mély lelki egység, ami Isten népére jellemző lehet. És jellemző kell legyen. Evódiát intem, és Szintikét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az élet könyvében. Milyen reménységről beszél itt Pál apostol. Olyanok között van a feszültség, akik ugyanúgy benne vannak az Isten által írt élet könyvében. Mondhatnám, egy egész örökké valóságot fognak együtt tölteni a mennyben. Ha most itt körülnézel, olyan testvéreket látsz, akikkel majd egy egész örökké valóságot fogsz eltölteni a mennyben. Na kérlek, nézzél körül, jó? Csak egy picit. Olyan székekre, amelyeken ül valaki. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy jaj, puh, inkább ne. De ez az igazság, egy egész örökké valóságot, ha Krisztusban újjászülettünk, egy egész örökké valóságot fogunk együtt tölteni a mennyben. Szeretném egy pár percben összefoglalni, és azt az üzenetet mondani, ami ebből fakad, és amit nekem Isten mondott a napokban. Engedd el a testvérednek azt, amivel megbántott. Azt, ami fáj. Azt, ami miatt rossz érzés van benned. Engedd el a testvérednek. Krisztusért, az Istennel tedd meg. Lehet, hogy elhangzottak közöttetek bizonyos szavak. Lehet, hogy megtörténtek cselekedetek, amik bántanak, vagy fájdalmat okoznak. Talán valamikor döbbenten kérdezted magadban, hogy juthattunk el idáig, hogy történhetett ez meg, amikor olyan jól mentek a dolgok. Akárhogy is történt, lehet, hogy Isten fel akarja használni ezt a krízist arra, hogy a testvéri kapcsolatoknak magasabb szintjére emeljen titeket, minket. Ez első reakciót talán az volt, hogy hagyd az egészet úgy, ahogy van. De akkor a kapcsolatod felszínes marad. A testvéreddel. Esetleg elhidegül, vagy megszakad. De nem csak a kapcsolatoddal, a testvéreddel válik ilyenné, hanem Istennel is. Felszínessé és elhidegülté válik a kapcsolatod. Isten azt nem akarja, és hiszem, hogy te se akarod. Kérlek szépen, juss túl ezen a hogy történhetett meg ez állapoton. Ezen az érzelmi krízisen. Gondolj csak az Úr Jézusnak és Péternek az esetére. Péter miután megtagadta, az Úr Jézus megbocsátott neki. És arról beszélt, hogy mit fog tenni a jövőben. Péter elfogadta a bűnbocsánatot, beismerte, belátta a hibáját, tanult belőle, és ezután könyörületesebb volt másokhoz, mint előtte. Minket is így biztat. Legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ha a testvéred vétkezett, és ezzel talán megbántott, akkor lehet, hogy ugyanúgy látni sem akar, mint ahogy talán te is visszahúzódnál ilyen helyzetben. Talán vonakodik, vagy mentségeket keres, hogy miért ne találkozzon veled. Keresd meg te, és biztosítsd a hűségedről, meg a megbízhatóságodról, a törődésedről és a szeretetedről. Nem tudom szavakkal elmondani, mennyire szeretem azokat a testvéreimet, akikkel ilyen krízisen már átmentünk. Isten nagyon sokat cselekedett az életemben az ő szeretetük, a hűségük és a vigasztalásukon keresztül. Kívánom, hogy éld át, vagy tapasztald meg te is. Tudom, hogy nehéz lesz, nem könnyű dolog. Kitartónak kell lenni, ha azt akarjuk, hogy leomoljanak a falak közöttünk. Nem lehet egyik napról a másikra mély testvéri kapcsolatokat, baráti kapcsolatokat kialakítani. Meg kell dolgozni érte. Sőt, útközben talán sok morgást, megbántást, rosszul eső dolgot el kell viselni a testvéredért. De a Krisztusban való kapcsolatodban megkapod a Szentlélektől ehhez az erőt. Mindent megkapsz. A testvéreidet, ahogy téged is, a világ számtalanszor megsebzett és megkötözött. Gyanakvóvá, meg talán bizalmatlanná váltak. Szeretnének egy bizonyos távolságban tartani másokat. De ha Isten szerinti mély testvérkapcsolatokat, barátságokat akarsz, akkor a te feladatod, hogy biztosítsd őket az állandó szeretetedről és kedvességedről. Ha szeretnél Isten szerinti kapcsolatokat. Megéri. Egész életünkre el kell kötelezni magunkat, hogy hű és bizalmas testvérei leszünk egymásnak. Meg kell tanulnunk elviselni a bántásokat is. Megéri. Krisztusért, Krisztusban megéri. Ha kitartasz, akkor egy szép napon majd azt veszed észre, hogy olyan mély, igazi testvéri és baráti kapcsolataid vannak, amikre mindig vágytál. Olyanokkal, akik között majd biztonságban érzed magad, akik előtt nyugodtan leveheted az állarcaidat. Mert átélted, hogy amikor kiderül a gyengeség, akkor sem utasítanak el. Akkor is szeretettel fordulnak. Feléd. Olyan kapcsolatok lehetnek ezek, amikben kölcsönösen segítjük egymást. Hatalmasan örvendezel majd Isten előtt, és hálát adsz neki. Még az oda vezető útért is. Péter azt mondja, legyetek egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek és alázatosak. Kérlek benneteket, amit hallottatok erre, magatokban csendben válaszoljatok Istennek imádságban. Uram, köszönöm neked, hogy ezt átélhettem az életemben sokszor. A te könyörületedet, együttérzésedet, irgalmadat, alázatodat. Köszönöm, hogy élő valóság lehet bennem és sok testvéremben itt. És hálát adok azért is, hogy vannak, akikkel olyan barátságban, olyan testvéri kapcsolatban lehetek, ahol átvittél a krízisen, ahol nyíltak őszinték, álátszok nélkül önmagunk lehetünk. Köszönöm neked, Uram, ezt. Áldalak azért a krisztusi szeretetért, ami nyilvánvaló, és sokszor és sokféle módon megmutatkozik közöttünk ebben a gyülekezetben. Uram, te látod a fájdalmakat is, a konfliktusokat és a nehézségeket. Kérlek, te légy az, aki személyesen kinek-kinek a lelkére beszélsz. És támogass, Uram, az engedelmesség lelkével bennünket. Hogy valóban egymásnak megengedve, megbocsátva, igazán egyetértve, együttérző módon, testvéri szeretetben éljünk együtt. Olyanban, amiben az irgalmasságod, a könyörületed és az alázatod valósággá válik bennünk és közöttünk. Mi pedig magasztalunk téged, Uram, mert mély bizalmunk van irántad, hogy aki elkezdted bennünk a jó munkát, be is fejezed arra napra. Amen.